Köszöntöm a hallgatókat, Zsámboki Zsolt vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A NATO és az Egyesült Államok viszonya uralta az Európai Politikai Közösség kétnapos jereváni csúcs találkozóját, ahol hangnemváltás történt. Mindenről Exterde Tibor kérdezte Csíki Varga Tamást, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzőjét.
Természetesen Európának szüksége van az amerikai biztonsági garanciákra, és ez lehet a hangnemváltozásnak az oka. Azt akarják elkerülni, és ebben a NATO főtitkárnak nagyon fontos közvetítő szerepe van, hogy hirtelen törés következzen be az Egyesült Államok és Európa kapcsolatában, mert van egy olyan képességcsomag tulajdonképpen, és ennek egy politikai, illetve katonai eleme, amit az Egyesült Államok nélkül Európa nem biztos, hogy meg tudna oldani a következő 5-8 éven belül.
De ez a képességcsoport, ez ugye nem az az 5000 katona, akit most átcsoportosítanak?
Nem, ezek olyan stratégiai képességek, amik a NATO alapvető működését és a közös 32 tagállamra kiterjedő műveletek végrehajtását, valamint a nukleáris elrettentést teszi lehetővé. Tehát az 5000 fő az nem rendíteni meg, vagy roppantaná meg az európai elrettentési és védelmi képességeket. Mondjuk úgy, hogy ez egy jelzésértékű üzenet volt Donald Trump részéről is, ami egyébként egy hosszabb távú, középtávú folyamatnak a része, hiszen azzal, hogy az európai jelenlétét az Egyesült Államok csökkenteni fogja, ezzel nagyjából 10 éve számolunk, illetve folyamatban van, vagy például meg is történt, csak még nem kommunikálták ennek a katonai erő átrendezésnek a stratégiai tervezés amerikai részre.
Kinek szól az üzenet? A Merz kancellárnak, hogy Németországból Lengyelországba, az Európai Uniónak vagy a lengyeleknek szól, mert végül is ők kapják?
Tulajdonképpen mindenki magára veheti. A kiváltó ok az most éppen megint Merz kancellár. Németország ugye egyébként is az előző elnöki ciklusban is be volt akadva Donald Trumpnak, tehát őket akkor is, illetve a második ciklus elején, mikor visszatértek a müncheni biztonságpolitikai konferenciára, akkor célzottan nagyon erős kritikát kapott Németország különböző okokból kifolyólag. Most éppen aktuálisan megint ők vannak terítéken, de mondhatjuk azt, hogy a legtöbb európai országnak azért ez szól. Ennek az ellenpéldája Lengyelország abból a szempontból, hogy minden téren teljesíti az amerikai elvárásokat, erősen Trump barát, megértő Trumpnak a nemzetközi politikájával kapcsolatban, és a védelem terén pedig mindent megtesznek azért, jól felfogott nemzeti érdekből kifolyólag, hogy például a NATO képességkövetelményeket vagy a védelmi kiadási követelményeket teljesítse.
A lengyel kormányfő azt mondta, hogy a transatlanti közösség számára nem a külső ellenség a legnagyobb veszély, hanem a szövetség folyamatos belső bomlása. Miben nyilvánul meg a belső bomlás? Hát papírok meg szerződések írják elő, hogy kinek mit kell csinálni.
Pont ez a lényeg a belső bomlásban, ugyanis minden szerződés annyit ér, amennyit be tudnak tartatni belőle. Most a NATO alapszerződése is nem egy kikényszeríthető szerződés, hanem tulajdonképpen a kollektív védelemnek a magja, az a hit, az a közös érdek, hogy meg fogjuk védeni egymást, amennyiben ezek a garanciák politikai üzenetként nem jelennek meg. Ha valamkivel szemben erősek a kételyek, hogy kimaradna egy ilyen közös védelmi erőfeszítésből, és hogy a legerősebb szereplő, a legfontosabb szereplő az Egyesült Államok oldaláról, hát hallunk ilyen hangokat, akkor felmerül az, hogy valóban ez a közös hit, ez megvan-e kollektív védelem mögött. Tehát ezek nagyon fontos ügyek, és ezt egyébként a politikai párbeszéd az, ami át tudja valamelyest hidalni, csak hát Donald Trump nem minden esetben nyitott a párbeszédre.
Ezt a belső hitet, ezt külső körülmények tesztelték már valaha? Tehát volt már olyan, hogy lépnie kellett a NATO-nak, és nem lépett, vagy még nem volt olyan, hogy lépnie kell a NATO-nak?
Mellem példát tudnék mondani, igazából 2001. szeptember 11, ugye az Egyesült Államokat ért terrortámadás volt az egyetlen alkalom, amikor hivatalosan deklaráltan is a NATO 5. cikkeit, a washingtoni szerződés 5. cikkeit életbe léptették, és a különböző terrorizmus ellenes műveletek, intézkedések történtek, akkor az európaiak teljes mellszélességgel az Egyesült Államok mellett is mögött álltak. Ehhez hasonló nagyságrendű probléma nem merült fel. Természetesen, hogyha az európai hagyományos védelem terén kellene aktiválni a NATO-t valamilyen ügy kapcsán, az azt jelenti, hogy Európában a NATO tagállamok valamelyik területén törnek ki háborút, tehát remélhetőleg ezt nem fogjuk látni, viszont az elrettentésnek ez a fajta mechanizmus ott kell, hogy legyen előtte.
De nem lehet mondani Donald Trumpnak, aki transzakcionalista, hogy most 1-0 ide, Donald, jöttök egyel, ha valami baj van?
Hát ezt lehet neki mondani, de ez olyan régen volt, hogy az ő csekkönyvébe vagy eredmény fizetébe ez nem biztos, hogy olyan súlya szerepel. folyamatosan azt várja, hogy az európai szövetségesek demonstrálják az elkötelezettségüket és részvételüket, hogy az iráni a beavatkozás kapcsán is különböző elvárásokat attól függően, hogy éppen mire volt szükség meg szokott fogalmazni, amire az európaiak hát mérsékelten voltak nyitottak.
De az mondjuk elég, hogyha engedik leszállni a gépet, megtankolják, átengedik, stb. Tehát amikor nem megy oda európai katona, csak hagyják, hogy az amerikaiak csinálják a dolgukat Iránba, ez jó?
Hát azt gondolom, hogy a kapcsolatok szempontjából ez egy megfelelő köztes álláspont. Több ország volt, aki az elején ettől nagyon óckodott és visszautasította az amerikai kéréseket, de egyébként ez egy teljesen bevált több évtizedes modell, hogy az amerikaiak használják az európai fázisokat, tehát ebben megint csak kommunikációs üzenet volt. Természetesen az üzenetnek a háttere, hogy Európának az iráni háború, hát fogalmazunk így, nem segített sokat.
Ilyenkor mérlegelni kell a kockázatokat? Az irániak rögtön a háború első napjában azt mondták, hogy Európa azért legyen óvatos, mert figyelni fogják, hogy ki hogy áll hozzá ehhez a kérdéshez.
Természetesen mérlegelni kell, és Európa mérlegel is. Elsősorban a gazdasági energiaellátási szempontból fontos Európának, hogy minél gyorsabban a Hormuz szorosnak a működése helyre tudjon állni. Az amerikai kalkulusz az egészen más volt, amiatt elkezdték a háborút, és amiatt egyelőre még a békekötés vagy valamiféle nyugvópontnak a kialakítása az nincs a mindennapoknak a napirendjén. Ott elsősorban katonai érvek most, amik dominálnak. A kettő az nem ugyanazra súlya esik alatba. Európának katonai téren nem sok hozzá tenni valója van az iráni háborúhoz.
Minden, amiről most beszéltünk, az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján hangzott el. Mire való ez a szervezet?
2022-ben jött létre Emmanuel Macron francia elnöknek a kezdeményezésére, és egy nevezük így politikai konzultációs fórum. Évente kétszer találkoznak döntően európai vezetők. Nem volt eddig jellemző, hogy Európán kívüli szereplőt hívjanak meg. Most az első ilyen egyébként Mark Carney, a kanadai miniszterelnök volt, és alapvetően magához az EPC csúcsokhoz stratégiai nagy döntések nem szoktak társulni, hanem pontosan a politikai párbeszédnek, a stratégiai dialógusnak egy tere, egy eszköze.
Csíki Varga Tamást, a Stratégia és Védelem konzultációs csoport elemzőjét hallották. Az Egyesült Államok és Irán számára is más a győzelem kritériuma, mondta az Inforádio Aréna című műsorában a Klingendél Intézet és a Corvinus Egyetem kutatója. Szalai Mátéval Kocsonya Zoltán beszélgetett.
Más a győzelemnek a kritérium a két fél számára. Irán számára az a győzelem kritérium, hogyha túléli ezt a konfliktust. Most megnézzük a mai napon, az iráni rendszer persze nem teljesen épp, de továbbra is ott van. Ugyanazok a körök vezetik Iránt, még ha nem is ugyanazok az emberek. Amerikai szempontból mi a sikerkritérium? Hát ugye az mindig változott, de most már szinte sikerkritériummal válna az, hogyha visszamennénk a február 28-a előtti állapotra. Ami azt jelenti egyrészt, hogy a sikernek a kritériuma nagyon lecsökkent, másrésztről pedig nagyon nehéz elérni ezt továbbra is az Egyesült Államok számára. Éppen ezért a politikai szempontból Irán simán győztesen kerülhet ki ebből a konfliktusból. Persze ezt is árnyalhatjuk sok szempontból. Ugye már említettem azt, hogy az iráni stratégia alapvetően rövidtávú gondolkodásra épül, hiszen minden napot kellett megnyerni. És most látjuk azt a fázist, hogy az iráni vezetők kicsit szerintem megnyugodtak, azt látták, hogy tudunk most játszani, tudunk életben maradni. Akkor próbáljuk meg a mostani háború sikereinket egy hosszú távú előnyé kovácsolni. Ugye a hormuzi szoros kapcsán pont ezt látjuk. Már nem csak egy ütőkártyaként szerepel Irán kezében, hanem most Irán megpróbál felépíteni egy új rezsimet a szoros fölött. A rezsim alatt most egy ilyen szabályrendszert értek, tehát egy szabályrendszert akar képíteni, és ezt akarja elfogadtatni a térség és a világ államaival.
Maga a tengeri blokkád és a szorosbeli helyzet az azért a számítások szerint Iránnak is súlyos gazdasági nehézségeket okoz. Én itt találtam számokat, ezek egyébként amerikai számítások, de ez szerint naponta 135 millió dolláros közvetlen bevétel kiesést, 400 millió dollárnyi további gazdasági terhet jelent az, hogy a blokkád miatt Irán nem tud kőolajat exportálni. Így egyébként az amerikai adminisztráció azzal számol, hogy Irán közel lehet a kőolaj tárolási kapacitásainak végéhez, mert hogy a kitermelt kőolajat hát nem tudják egyszerűen tárolni. De hát ez ugye tetézi azt, hogy az iráni gazdaság egyébként sincs túl jó helyzetben. Szóval ez is azért egy olyan belső konfliktus helyzetet is előidézhet. Ugye emlékezhetünk arra, hogy hónapokkal ezelőtt azért itt komoly tüntetések voltak Iránban. Erről most nem nagyon lehet hallani, de hát gondolom, hogy a gazdasági helyzet az nem nagyon javult Iránban.
Egyáltalán nem. Ugye itt megint csak ketté kell választanunk azt, amit, amikor az iráni gazdaságról beszélünk, hogy a lakosságnak milyen a gazdasági helyzete, meg a rendszernek milyen a gazdasági helyzete. Azok, amiket ön mondott, ezek nagyon erősen hatnak a lakosság gazdasági helyzetére, tehát valóban azok a hosszú távú problémák, amelyek folyamatosan az elégedetlenség felé lökik az iráni társadalmat, ezek ott vannak, és ezek csak súlyosbodtak az elmúlt hetekben. A rendszer ettől függetlenül még él, életben van, és valószínűleg ki fog tartani még legalább hónapokig, fönn tudja tartani ezt az állapotot, hogy nem tudnak érdemben exportálni a hormuzi szoroson keresztül. Ez a két állítás, hogy az rendszer túlélhet, és az iráni gazdaság pedig katasztrofális állapotban van, ez a kettő egyszerre lesz emiatt igaz.
Szalai Mátét, a Klingendél Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóját hallották. Szlovákia is bekapcsolódik a NATO balti légtérrendészeti missziójába. A részletek Kis Balástól, Pozsonyból.
Szlovákia nem csak a szövetségesi kötelezettségeit teljesíti, hanem aktívan alakítja a régió és a NATO keleti szárnyának biztonságpolitikáját.
Next year, so 27, we would like to take a participation of air policing in Baltic region.
Robert Kalinyák védelmi miniszter Varsóban bejelentette, 2027 végén a szlovák F-16-os vadászgépek is bekapcsolódnak a NATO balti missziójába. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szlovák pilóták és gépek vigyázzák majd Litvánia, Lettország és Észtország légterét, vagyis azon tagállamokét, amelyek saját vadászgépek híján a szövetségeseik segítségére támaszkodnak. A szlovák szerepvállalás azonban itt nem áll meg. 2028-tól az ország a NATO rotációs légvédelmi missziójához is csatlakozik, ehhez a kormány a nemrég beszerzett izraeli Barak MX légvédelmi rendszer 6 ütegéből 2-t bocsát majd a közös védelem rendelkezésére. A szlovák védelmi miniszter kiemelte, hogy a biztonság alapvető garanciája a NATO, de hangsúlyozta Varsó kulcs szerepét is. Lengyelországot regionális vezetőként nevezte meg, aki területéből és erejéből adódóan Szlovákia számára is külön biztonsági garanciát jelent.
Polsko je násobne väčšie ako my, tak áno, určite je aj nejakým garantom pre Slovensko.
A két ország között szoros hadiipari együttműködés körvonalazódik, közös drónellenes védelmi rendszereken dolgoznak. Szlovákia ebben nem csak vásárló, hanem gyártó is lehet, hiszen a drónok megsemmisítéséhez szükséges eszközöket állít elő. Robert Kalinyák a lengyelországi konferencián a technikai részleteken túlmutatva a globális geopolitikai helyzetről is sötét képet festett. Figyelmeztetett, Oroszország és Kína közeledése olyan kényszerszövetséget hoz létre, amelyben Moszkva egyre inkább Peking függőségébe kerül. A miniszter szerint ez a nyugat számára rendkívül kockázatos. Feltette a kérdést, valóban egy ilyen kétpólusú világrend az érdekünk, vagy biztonságosabb lenne távolabb tartani egymástól ezt a két hatalmat. A tárcavezető bírálta a nyugat eddigi stratégiáját is, szerinte az Oroszországgal szembeni intézkedések azért nem hozták meg a várt áttörést, mert nem sikerült meggyőzni olyan világpolitikai szereplőket, mint India vagy Kína. Úgy véli, a NATO-n belüli egység önmagában kevés, ha a világ többi részét nem sikerül a demokratikus közösség mellé állítani. A miniszter az ukrajnai háború tanulságait is levonta, a konfliktus szerinte egyszerre idézi az első világháború felőrlő lövészárok harcait és a legmodernebb dróntechnológia összecsapását. Robert Kalinyák ezért elengedhetetlennek tartja az európai védelmi infrastruktúra megerősítését, amit már nem lehet pusztán a nemzetállamok költségvetéséből megoldani, közös uniós finanszírozásra és összehangolt stratégiára van szükség. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A héten volt egy éve, hogy megalakult az új szövetségi német kormány Friedrich Merz kancellár vezetésével. Exterde Tibor kérdezte Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézete az Európai Együttműködésért igazgatóját.
A német szövetségi kormány egyéves mérlege nagyon vegyes. Elmondhatjuk, hogy a Friedrich Merz vezette kormány nagyon sok problémát helyesen megnevezett, nagyon sok problémagócot identifikált, és látja, hogy igazán mit kellene tenni Németországban migrációval, gazdasággal, társadalommal, viszont nagyon nehéz politikai akciót kovácsolni mindebből, hisz a CDU-CSU egy koalíciós kormányban van a szociáldemokrata párttal, és a szociáldemokrata párt sok centrális reform elképzelésnél vissza szeretne venni a tempóból.
De miért? Azaz, szociáldemokratának a tempó lassítása hoz népszerűséget? Ezért csinálják?
A szociáldemokrata párt régi struktúrában gondolkodik, és ők a régi vívmányokat úgymond meg akarják tartani, akár az előző kormánynak a vívmányait meg akarják tartani, ami ugye egy baloldali kormány volt. A szociáldemokraták 3 évig kormányoztak Olaf Scholz-szal. Példagyanánt elmondhatjuk például az önrendelkezési törvényt, a kanabiszt, az állampolgársági törvényt, vagy akár a választási rendszer reformját. Ezekben a CDU változást sürgetett, váltást sürgetett, de ezt nem tudta valóra váltani, hisz a szociáldemokraták úgy gondolják, hogy nem kell változtatni.
Nem számolnak azzal a forgatókönyvvel, hogy egy következő választáson ennek bukása vége?
Természetesen ez a forgatókönyv benne van az elképzelések között, de ugye még 3 év van vissza ennek a kormánynak. Nem olyan biztos, hogy ki tudják húzni 2029-ig, és folyamatosan, ezt el kell mondanunk, ott van a legnagyobb ellenzéki párt, az Alternatíva Németországért, a kormány nyakában. Az AfD már 27%-on áll a legfrissebb mérések szerint, 5%-ponttal megelőzve a CDU-CSU pártszövetséget, és nem csak a jelenlegi kormánynak nem lenne már többsége, még ha zöldeket is bevonják, akkor is 49%-on állnak csak, és Friedrich Merz mérése 15%-on van, nagyon nem népszerű a német kormány, és anticipálhatjuk, hogy nem is biztos, hogy végig tudják csinálni ezt a ciklust. Már a koalíción belül is arról értekeznek sokan, hogy talán a szociáldemokraták nélkül kellene folytatni egy kisebbségi kormányban.
A kisebbségi kormánynak van hagyománya Németországban? Szokott működni?
Abszolút nincsen hagyománya a kisebbségi kormánynak, és ez egy olyan kisebbségi kormány lenne, amely a CDU-CSU adja a koncellát, és amely egyébként a AfD támogatására bazírozna. Ez jelenleg még a kimondhatatlan kategóriába tartozik, de tudjuk, hogy szeptemberben Sachsenhaltban, meg Mecklenburg-Előpomerániában, Kelet-Németországban tartományi választások lesznek. Itt a mérések szerint az AfD 40-41%-on áll, és akár reális forgatókönyv, hogy egyedül tud ott kormányt alakítani. Ha ez bekövetkezik, akkor nem hosszú életet prognosztizálok a jelenlegi szövetségi kormánynak, és akkor viszont akár az a forgatókönyv is megvalósulhat, hogy a CDU-CSU egyedül fog kormányozni szövetségi szinten a szociáldemokraták nélkül az AfD külső támogatásával. Addig még sok minden történik, de ez egy abszolút reális forgatókönyv.
Ez a forgatókönyv tartalmazza az AfD-vel szembeni tűzfalpolitika feladását is, vagy a külső támogatást nem ezt jelenti?
Ez mindenképpen azt jelenteni, hogy feladják ezt a politikát, hisz ha az AfD már kormányoz Sachsenhaltban például, feltételezve, akkor a tűzfal ugye megbukott, hisz mindent megtettek azért, hogy az AfD ne kerüljön kormányzati pozícióba. Minden lépést megtettek a többi pártok, és igazán akkor ez megbukott. Akkor már csak időkérdése, hogy akár szövetségi szinten is úgymond az AfD-re tudnak támaszkodni, hisz az AfD már előzetesen elmondta, hogy a CDU-nak a centrális választás ígéreteit, a CDU programját hajlandó megvalósítani, azaz ez egy nagyon attraktív ajánlat. A CDU-nak kell eldönteni, hogy folytatja a régi koalíciót a szociáldemokratákkal, vagy új vizekre evez. Maga Friedrich Merz kijelentette, hogy ő semmi szín alatt nem fog együttműködni az AfD-vel, ilyen formában sem, azaz, ha egy ilyen paradigmaváltás következik be a német politikában, az bizonyára Friedrich Merz nélkül fogja megtenni a CDU.
Nagy és erős európai országok, hogyha belül rosszul mennek a dolgok, akkor mindig külpolitikát emelik előtérbe. Emmanuel Macron is ezt szokta csinálni. A külpolitika, az európa politika jól megy a Merz kormánynak?
El kell ismernünk, hogy Friedrich Merz egy év alatt 30 külföldi utat tett, és nagyon sok különböző országban látogatott el, és nagyon sok fontos szimbolikus gesztust tett. Azaz külpolitikában brillíroz, és ő szeretne megmutatkozni, bár óriási eredményeket eddig nem ért el, viszont az image, a presztízs, a reputáció az abszolút jó. Érvényes egyébként, hogy aki belpolitikában nem mindenképpen sikeres, külpolitikában próbál eredményeket felmutatni. Friedrich Merz maga kijelentette, hogy egy külügyi kancellár akar lenni. Ez kiváltképp érvényes volt az Ukrajnával, illetve Oroszországgal szembeni politikájának az alakítására is. De érvényes ez, akár, hogy még be se iktatták éppen, hogy csak beiktatták már repülőn ült, hogy Párizsba repüljön, és aztán Varsóba első napján, mint kancellár. Azaz a külpolitikának hagyományosan egy nagy prioritása van a CDU-ban, Friedrich Merz alatt kiváltképp még nagyobb szerepet kapott a külpolitika, meg az Európa politika.
De Németország súlya a Európán belül és a világon belül az legalább stabil, mondhatja ezt Friedrich Merz, harmadik világ legnagyobb gazdasága.
Németország helye mindig nagyon erős, Németország helyzete stabil, de volt már erősebb is, ezt elmondhatjuk. Azaz nagy előrelépés, nagy pozíciónövelés az utolsó évben nem következett be, ez nem mindenképpen Friedrich Merz hibája, ugye előtte is voltak kancellárok, előtte is voltak kormányok, viszont a globális szerepe Németországnak összességében csökken, stagnál, csökken, mert nagyon sokat szeretne tenni, hogy ez megint helyre zökkenjen, de ugye, ahogy ezt előbb említettük, stabil belpolitikai viszonyokra is kell, hogy tudjon tekinteni. Itt viszont politikai instabilitás van, Németországban gazdasági recesszió van, és bedugult reformok, amiket ugye előre kéne vinni, és az államot megint cselekvőképessé kellene tenni. Itt nagyon sok teendője van még Friedrich Merz kormányának a belpolitika terén.
A német választókat érdekli például a német-amerikai viszony, ami igen turbulensnek tűnik az utóbbi időben.
A német választóknak nagyobb problémái vannak jelenleg, mint a német-amerikai viszony, a gazdaság, a migráció, a belbiztonság folyamatosan rosszabbodó helyzete, de természetesen például a CDU törzsszavazóinak, vagy akár a nyugat-német konzervatív szavazóknak azért az Amerikával folytott viszony lényeges. Úgyhogy most Donald Trump bejelentette, hogy 5000 Németországban állomásozó amerikai katonát vonnak vissza, azért egy nagy csapás Németország számára. Ezek a katonák nem csak Németország biztonságát garantálták, hanem erős gazdasági tényezőt is jelentettek, főleg azokban a régiókban, ahol állomásoznak. Ez gyakran Rajna-vidék-Pfalz, strukturálisan gyenge, gazdaságilag gyenge tartomány. Itt fontos szerepe volt akár a helyi infrastruktúrának, a helyi gazdaságnak is, hogy ott amerikaiak voltak. Ez viszont már minden napokban érződni fog, ha kevesebb amerikai katona van, és az emberek is látni fogják.
Bauer Bencét a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Király István Dániel nevében is köszöni figyelmüket Zsámboki Zsolt.